FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez valóban a Gurulj be lassítva is, a közmédia futballal foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal. Ez utóbbit hallják most, de hamarosan Judit is megszólal. A témánk pedig alapvetően a Magyar Labdarúgó Bajnokság, az OTP Bank Liga lesz, hiszen majdnem teljes 6 fordulón vagyunk túl. Ugye egy mérkőzést, a Honvéd Ferencváros találkozót majd decemberben pótolják. De 6 forduló után az kiderült, hiszen a múlt hétvégén teljes fordulót rendeztek, illetve bepótolták csütörtökön a Győr FTC találkozót, hogy nincs nyeretlen csapat már az NB1-ben, és nincs veretlen sem, hiszen a Honvéd győzött a hétvégén, a Győr pedig a Ferencváros ellen elszenvedte első vereségét. A táblázatot jelenleg a 12 pontos Puskás Akadémia vezeti, a 10 pontos Újpest és Ferencváros előtt, hogy az FTC-nek egy mérkőzéssel kevesebbje van. A Győr 9 pontos, ami pedig az alsóházat illeti, jelenleg 6 pontos a Honvéd, a Kisvárda és a Debrecen, a sort pedig a Zalaegerszeg zárja. Ugye nem árt hangsúlyozni, hogy ennek az évnek a végén csak az utolsó helyezett búcsúzik az első osztálytól, a másodosztály bajnoka jut föl, és a másodosztály második helyezettje az OTP Bankliga utolsó előttiével, 11. helyezettjével osztályozót játszik majd. Nagyjából ugye ez a bajnokság hatoda, hiszen jól mondom, mert 33 forduló van, most lejátszottak majdnem 6-ot, illetve majdnem mindig csapat 6 forduló, tehát itt tartunk, valamilyen képet már azért lehet talán kapni.
Igen, mert azért már beszélgettünk arról, hogy milyen az erőviszony most az NB1-ben, vagy mennyire lehet megjósolni az első néhány forduló után, és akkor abban maradtunk, hogy erről beszéljünk egy picikét később. Már csak azért is, mert ugye tegnap zárult az átigazolási időszak, legalábbis amit a nyári átigazolási időintervallumot jelenti, és azért nagy mozgolódás volt az NB1-es csapatokban, jó sok távozóval, még itt az utolsó pillanatban is érkeztek elsősorban támadók, talán erről beszélhetünk. Nem tudom, kezdjük a végén, az utolsó helyen az Zalaegerszeg együttese áll. Beszélgettünk már róluk a Gól című műsorban is hétvégén, hogy azért ez nem az első olyan szezon, amikor gyengén kezd a Zalaegerszeg. Akár ugye egy évvel ezelőtt, de még korábbi időszakokban is szinte rendre, hát azért elmaradtak a győzelmek az első periódusban, hogy aztán tudjuk, hogy például az előző idén mennyire jól sikerült, és mennyire szépen kiegyenesedett az ete. Lehet-e párhuzamot mondni, vagy mennyire más ez a mostani idény annak tükrében, hogy a Zalaegerszeg első klubként itt deklaráltan elengedi a magyar ajánlást, és ugye például Szendrei Norbert is távozott, a csapatkapitány, az egyik legfontosabb kulcsjátékos, a magyar játékosa a Zalaegerszegnek, legalábbis itt az utolsók között. Bocsánat, ugye 6 mérkőzés, 1 győzelem, 5 vereség, ráadásul ugye a vereségeken, azokon gólt sem tudott szerezni az ETE, tehát úgy kapott ki 5-ször eddig a bajnokságban.
Igen, a legtöbb gólt ráadásul a Zalaegerszeg kapta, noha nem a Zalaegerszeg kapusa nyújtja a leggyengébb teljesítményt.
Bocsánat, és a legkevesebbet rúgták ezeken a mérkőzéseken.
Igen, az látszik, hogy a Zalaegerszeget egy tisztán, racionálisan megtervezett üzleti vállalkozásnak tekintik a tulajdonosok. Én azt gondolom, ez bizonyos szempontból veszélyes. Hiszen érkeznek játékosok kis túlzással, akik azt sem tudják talán, hogy hova jönnek, vagy lehet, hogy 2-3 héttel ezelőtt az, hogy van egy olyan város Magyarország, hogy Zalaegerszeg, nem is biztos, hogy tudták, de az biztos, hogy menni akarnak. Egyébként, ha ebből haszna van az ETE-nek, hiszen a Zalaegerszeg rengeteg jó játékost adott el, és meggyőződésem, hogyha lenne még kereslet, meg egy-két helyen ugye tart még az átigazolási időszak, tehát azon se lennék meglepve, ha mondjuk egy vagy két játékos esetleg az Egyesült Államokba szerződne, mert ott még van az MLS-ben átigazolási időszak.
Törökországban is van egyébként.
Így van. Én azt gondolom, hogyha zalaegerszegi lennék, mennyire örülnék, hogy nincsenek magyar játékosok a csapatban, én megmondom őszintén, Nem nagyon. Tehát én azt tapasztaltam, hogy minden csapat szurkoló tábora az esetleges gyengébb teljesítményt is elnézi, hogyha helyi fiatalokkal, magyar játékosokkal teszi meg mindezt. Hogy érzelmileg mennyire kapar mondjuk egy bentmaradásért, vagy egy győzelemért a világ különböző részéről összevásárolt együttes, hiszen azért, ahogy említetted, tavaly jól szerepelt az ETE egy gyenge kezdést követően, de azért egy igen erős magyar mag volt. Tehát Gundel Takáccsal a kapuban, Csonkával, Várkonyival,
Skribekkel,
Kisbencével, Szendreivel, és sőt, egy olyan mag volt, ami az Zalaegerszeget ugye a Magyar Kupa döntőig és az utolsó fordulóig akár még dobogós helyig is repíthette volna. Hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy mennyire jött be az edzőváltás, mert azért az is egy külön műfaj vagy művészet szerintem, hogy innen-onnan összevásárolt emberekből milyen gyorsan tudsz csapatot csinálni. Nem véletlen, hogy az Zalaegerszeg jelenlegi edzője azt mondta ugye, hogy most húzunk egy vonalat, mert véget ér az átigazolási
időszak.
Igen, és
most kezdődik még a teljes csapatépítés.
Már véglegesnek tekinthető, ez egyébként szinte minden csapatnál így van, és lehet látni, hogy minden csapat próbált azért Ferencvárostól kezdve a Győrön át, Kisvárda, Debrecen igazolni az utolsó pillanatban is.
Zalaegerszegre is érkezett még egy brazil támadó.
Elsősorban támadókat. Nyilván voltak olyan csapatok, ahol ugye mondjuk deklaráltam, mondjuk a Paksnál vagy a Vasasnál csak magyar játékos játszhat, tehát ott légiós szóba sem jöhetett, de én azt tapasztalom, hetente nagyjából két mérkőzést közvetítve az első osztályból, hogy minden csapat úgy gondolja, és ez lehet, hogy most még veszélyes, hogy egyet azért meg tud előzni. Tehát itt nagyon-nagyon sok csapat célja, még tulajdonképpen a jelenleg a listavezető Puskás Akadémiái is az, hogy biztosan benn maradjon. Nyilván Ferencváros meg az Újpest nem azt tűzte ki célul, hogy maradjunk benn, de minden csapat azt gondolja, hogy talán nem leszek utolsó, és ha utolsó előtti lennék, azzal, hogy vannak légiósaim, erősebb az NB1, mint az NB2, az osztályozón talán nagyobb esélyem van a bentmaradásra.
Ugye 11. helyen igen. Záró csapat fog osztályozót játszani.
Ugye ebből következett például az a furcsa helyzet, a vasárnapi Puskás Ferencváros mérkőzés közben el is mondtam az elején, mert ott még el lehetett, hogy azokban a percekben a Soroksár, a Ferencváros második csapata, a Csákvárral, a Puskás második csapatával játszott. És akkor már szerintem 4-0-ra vezetett a Soroksár. És a Soroksár feljutó helyen állt, miközben a Ferencváros osztályozós helyen. Hát az nyilván hihetetlen furcsa lenne, hogyha a jövőre a Soroksár első osztály lenne, a Fradi meg a Kecskemétem, a Kecskemét volt akkor a második osztályozón dönteni el, hogy bent marad-e vagy sem. A Ferencváros aztán megnyerte a Puskás Akadémia elleni meccsét, meg a Győr elleni meccsét is, már a harmadik helyen állt, sőt a vesztett pontok tekintetében a legjobb. De ilyen előfordult. Na most nyilván eljátszva a gondolattal, hogyha mondjuk nem tudom, a Debrecen, a Kisvárda, vagy a Honvéd, vagy akár a Nyíregyháza, vagy a Zalaegerszeg utolsó előtti, vajon mennyivel esélyesebb, mint mondjuk egy Soroksár, egy Kecskemét, egy nem tudom, Diósgyőr, Fehérvár, most nagy csapatokat mondtam, akik nem szerepelnek olyan jól. Tehát én szerintem most kezdődik a bajnokságnak egy újabb szakasza, amikor teljes és változatlan kerettel fognak a csapatok szerepelni. Viszont ugye ennek az első 6 fordulónak a pontmennyisége is ugyanúgy számítanak, mint innentől kezdve. És egy gondolat még akkor a keretekhez, mert ugye a Ferencváros bejutott az Európa Ligába. És az Európa Liga keretét is nyilvánosságra hozta. És ugye ez nyilvánvalóan nagyon sok mindent elárul. Arra hadd hívom föl mindenkinek a figyelmét, hogy ugye ebből a 8 Európa Liga mérkőzésből 2-t majd januárban játszik a Ferencváros. Ez tavaly is így volt. És tavaly ugye szembesült azzal a gonddal az FTC, hogy a télen már az átigazolási időszak elindult, Varga Barnabás és Tóth Alex távozott is, de az Európa Ligába nem lehetett új játékost nevezni. És többek között ennek is volt köszönhető az a Nottingham elleni 0-4, de akkor a Ferencváros már tovább jutott. Tehát azért, mert most olyan játékosok, mint például Botka Endre, aki volt válogatott játékos, és még pillanatnyilag nem azt nem tudni, hogy mikor épül föl, hanem az sem saját bevallása szerint, hogy mi a pontosan a baja, azért nem biztos, hogy januárban nem lesz használható. Vagy ugyanez Maigára is elmondható, aki még ugye egy percet nem játszott ebben az idényben. Ugye a magyarok közül olyan játékos, mint Nagy Barnabás, akire nem számít Borbély Balázs, vagy Ötvös, aki hosszantartó sérülési után érzésem szerint a magyar bajnokságban lesz majd erősítés, ők nincsenek benne ebben a keretben, de mindenki más.
Ugye az előbbi kettő, akit mondtál,
így van, Lenny,
akár Maiga meg Botka is.
Lenny Zsozef is, akiről mindenki azt gondolta, hogy majd eladja az FTC, ez ugye még olyan helyekre megtörténhet, ahol nyitva van az ablak, de ugye megsérült sajnálatos módon egy szerencsétlen becsúszás következtében a Puskás elleni találkozón, vagy éppen Árzáni, akiről ki gondolta volna, hogy most marad, megy, mit csinál, és a Győr elleni mérkőzésen tegnap nagyszerűen játszott.
Egyébként a Puskás ellen is.
Igen, gólpasszokkal jelentkezett. Tehát azt gondolom, hogy ez az Európa Liga keret. Vannak olyan posztok, ahol szerintem egy picit vékony, tehát például a belső védő, én szerintem Gomez és Rámakers káprázatos teljesítmény nyújt, főleg így együtt. De azért egy belső védő bizony mondjuk sárgalapos eltiltás miatt kihagyhat meccset. Ha közülük valaki megsérül, ugye tavaly Gárteman, aki rendelkezésre állt, megsérült, kiesett több mint egy fél évre, nem is játszott aztán őszt követően az FTC-ben, Sziszé sokat bajlódott sérüléssel. Tehát ott azért...
Hogy milyen tartalékok vannak egy ilyen hosszú szezonban, ahol a kettős terhelés jelen van, az nagyon nem mindegy.
Igen, minden esetre. A nevek alapján, ugye tegnap a tavalyi bajnok Győr ellen olyan támadósorral állt fel a Ferencváros, hogy Jusuf, Bagi, Árzáni. Ha azt mondom, hogy az elmúlt nem tudom, 8-10 évben azért Traoré, Marquinhos, Ryan Maé, és még sorolhatnám, kik játszottak a Tokmák a Ferencváros támadó sorában, akkor valljuk be őszintén, hogy úgy tűnne, hogy a nevek alapján ez egy elég szerény csapat. Ehhez képest Bagi megszerezte az első gólját, a csereként beállt Lisztes most már Zsinórban harmadik mérkőzésén eredményesnek bizonyult. Tehát én azt gondolom, hogy van tartalék, főleg ha a magyar mezőny erősségét nézzük az FTC-ben, és nyilvánvalóan a Fradi előretörésében az is szerepet játszik. Egyrészt, hogy az elmúlt 8 tét meccsén összesen 2 gólt kapott az FTC. Tehát én azt hiszem, hogy a védelem Dibusszal, illetve jobb oldalon most már majdnem azt mondom, alapember Nagy Olivérrel, Gomezzel, Rámakerszel és Kaduval a bal oldalon, ez már teljesen összeállt, illetve ugye Borbély Balázs talán egy hibát elkövetett akkor, amikor ugye a Paks elleni meccset vesztette el a Ferencváros, az egyetlen tétmeccset ebben az idényben, ott az azt megelőző kupamérkőzéshez képest nem 3 helyen vagy 4 helyen cserélt, hanem jóval több helyet.
8,
vagy
6. Talán,
igen.
Kifejezetten sok.
Tehát ez valószínűleg nem fér bele, most viszont ebben az erőltetett menetben 2-3 cserével ez megoldható, és biztos vagyok benne, hogy a legerősebb FTC fog majd játszani az Újpest ellen is a hétvégi derbin.
Hát igen, mert ugye a hétvégét megelőzően a Ferencvárosnak egy veresége, egy döntetlenje és egy győzelme volt, hogy aztán így menjen a listavezető Puskás Akadémia otthonába, és aztán pedig csütörtökön a bajnoki címvédő otthonába. Te az előbbi mérkőzést közvetítetted. Mennyire érezted azt, hogy itt nagyon-nagyon fontos most a Fradinak, hogy azért a bajnokságban is elkezdje a győzelmeket gyűjteni? Ráadásul megvolt a fellélegzés azzal, hogy az Európa Liga főtábláján ott van a csapat, lehet tudni az ellenfeleket is, ez mindig nagyon motiváló mindenkinek, azt gondolom a keretet tekintve, de hát az a tudás is megvan, vagy az a tapasztalás, hogyha sok pontot enged a Ferencváros, az megbosszulhatja magát a végén, lásd előző szezon. Szóval mekkora jelentősége van szerinted annak, hogy a Puskás otthonából is, és az Eto otthonából is elhozta a 3 pontot a Fradi?
Szerintem óriási. Egyrészt a Ferencváros ezt az elmúlt évek azért bizonyítják, egy nagyon fontos, emocionálisan sokat adó nemzetközi kupamérkőzés után nem biztos, hogy ugyanúgy föl tudott pörögni egy hétvégi bajnoki találkozóra. Volt olyan, hogy egy nemzetközi kupameccs után a Puskás például meg is verte a Fradit.
Sőt, sokszor beszéltünk az európai kupameccsek utáni bajnoki találkozók eredményeiről, vagy éppen gyengelkedéseiről Ferencvárosi szempontból.
Én szerintem a Puskás...
De hát most rá tudod pihenni, bocsánat, a Puskás elleni meccsre a Ferencváros, hiszen úgy sikerült a Trabzon elleni visszavágó, hogy frissíteni tudod Borbély Balázs.
Így van, hát ugye ott sokat jelentett az, hogy ott emberelőny, majd kettős emberelőny volt, tehát nem hajtotta agyon magát az FTC, de a Fradi azt a mérkőzést mindenképpen meg akarta nyerni. Noha az első fél időben nem mondom, hogy ez nem látszott, mert az akarat megvolt, de a játék azért nem. Nem sok hiányzott a Puskásnak, hogy kiegyenlítsen, ugye Colli szerzett is egy gólt. Itt azért egy dologra hadd hívom fel figyelmet, nem tudom, hogy Keita mennyit fog játszani az idényben, tehát hogy mennyire sérülékeny. De azért piszkos nagy mázlia van, mert ugye a Puskás elleni mérkőzésen hozzáért a labdához, de nem kontrollálta a mozgását, ezért a gólt nem adták meg. Tegnap Győrben összehozott egy 11-est, azt meg Dibusz kivédte. Tehát Keita bármilyen rosszat csinál a 16-oson belül, abból nem lesz gól, legalábbis az elmúlt hét tapasztalása alapján. Zárójel bezárva. Én azt gondolom, hogy azt Babó Leventék is pontosan tudják, hogy azért nem egy szinten van a két csapat, a Puskás és a Ferencváros. A Puskás Akadémia most teljesíti azt a küldetését, hogy a tapasztalat mellett, egy-két tapasztalt játékos mellett fiatal magyaroknak ad lehetőséget. Nagyon jól helytált, ugye 4 győzelmet így is 6 meccsből szerzett, én azt hiszem ezt előre elfogadták volna. 2 hazai vereség a Kisvárda, illetve a Ferencváros ellen, nyilván ez lehetne jobb, de azt hiszem a rajtra a Puskás nem panaszkodhat. Borbély Balázsral pedig 2-3 mondatot váltottam a mérkőzés előtt, és ott felvetettem neki, hogy azért kiegyenlítette a mezőny, tehát a Ferencváros hiába 11. 2-3 győzelemmel simán előre törhet. Ő annyit mondott, hogy ebben a bajnokságban már nem akar meccset veszteni. Tehát a Ferencvárosnak nagyon komoly céljai vannak, és ugye a legfontosabb az a bajnoki, Fradi számára a bajnoki cím visszahódítása.
Igen? Mondták is, hogy a bajnokira fókuszálnak.
Mert abban egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen kemény Európa Liga menetelést, ahol ugye szerb, holland, lengyel, majd török csapatot kellett kiverni, 8 meccsen 6 győzelem, 2 döntetlen, hogy ezt jövőre is meg tudná csinálni. Hogy ezt évről évre meg tudja csinálni a Ferencváros. Az biztos, hogy az sokkal könnyebb a bajnokok ligájában elkezdeni, és arról az ágról bejutni.
De nem ezért, nem ezért akarja visszaszerezni a Ferencváros a bajnoki címet, hanem azért, mert az elmúlt években magához ragadta azért a trónt, és most onnan kicsúszott.
Igen, minden esetre az, hogy a listavezetőt megverte idegenben az FTC, majd a tavalyi bajnokot még simábban, hiszen valljuk be őszintén, semmi esélye nem volt a Győrnek arra, hogy ezen a mérkőzésen győzzön, sőt 0-1 után arra se, hogy pontot szerezzen.
Hogy látod, bocsánat, Borbély Balázs, hogy kezelte a visszatérést? Ugye hangsúlyozta, hiszen azért nem átaltak a kollégák, természetesen azért erre rákérdezni, hogy milyen érzésekkel tér vissza. Ezt többször elmondta, hogy ő mindig jó érzésekkel fog Győrbe jönni, és nagyon jó érzéssel és örömmel találkozott a korábbi kollégákkal, mindenkivel, akivel együtt dolgozott, és erre a több mint 2 évre ő mindig jó szívvel fog emlékezni, így jött vissza. De természetesen örült annak, hogy a Ferencváros jó játékkal tudott győzni Győrben, de nagyon távol tartotta magát ettől, hogy ebbe érzelmileg így bevonják esetlegesen, hogy neki mit jelent az, hogy mondjuk a győri szurkolók azért kifejezték nem tetszésüket.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy bármennyire is vérprofi valaki, Borbély Balázs az, hogy nem tudom, hogy a 90 percből, eleve ezen a 90 percet, hát számoljunk 90 percet, a mérkőzés egy jelentős részében nem a saját csapatok, és az elsősorban győriekre igaz buzdítása játszott főszerepet, hanem az ellenfél, azon belül győri részről elsősorban Borbély Balázs gyalázása, illetve hát bizonyos dolgok felhánytorgatása, fogalmazunk nagyon finoman. Szerintem Borbély Balázs erre felkészült. Az, hogy mi történt Borbély Balázs és a klubvezetők között, azt lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni. Valószínűleg Borbély Balázstól tényleg nem, tehát hogy milyen beszélgetés zajlott. Egy tény. Én nem tudom, Borbély Balázs mikor döntött el, hogy a Ferencváros edzője lesz, miután megnyerték a bajnokságot, vagy már előtte, de az biztos, hogy ő Győrben egy olyan csapattal először is följutott, aztán simán bent maradt, majd bajnoki címet nyert, amelytől ezt senki nem várta. Tehát a győri feladatát ő maximálisan teljesítette, aztán eljött onnan, és most a ferencvárosi feladatát szeretné maximálisan teljesíteni, és ő nem az az edző, aki, mit tudom én, 3-0-án kimutat a győri közönségnek, hogy na most kiabáljatok. Nyilván lesznek sebek, nyilván az idő majd meggyógyítja. Én azt gondolom, a győri szurkolók egy része most már nem is annyira az edzőre halakszik, hanem inkább a klubvezetésre. De ez majd kiderül, mert ugye A Fradi elleni mérkőzésig a Győr sem állt rosszul, hát az egyetlen veretlen csapat volt, amely otthon ráadásul imponáló győzelmeket aratott. Én ebben a Győrben jelenleg, a jelenlegi formájában, nyilván a Győr is erősített a hajrában, nem látom a potenciális bajnok jelöltet, tehát én azt nem látom, hogy a Győr idén versenyben lenne a bajnoki címér, de nagyon kevés telt még el. Nyilván az FTC-nek is lehetnek hullámvölgye, mint hogy voltak is ugye a bajnokság elején. A Győr is kiegyenesedhet, mert egy vereség azért nem a világ vége. Előtte ugye Kisvárdán egy pont, tehát az elmúlt két meccséből egy pontot szerzett a Győr, ez azért nem túl sok. És ugye az egyik ilyen mérkőzésén túl van Borbé Balázs, hát most nyilván 11 meccs múlva majd az Ülőjúton találkozik ez a két csapat, és 22 mérkőzés múlva kell újra visszamenni Győrbe, addigra meg lehet, hogy egészen más lesz, vagy ha nem is más lesz, de legalább finomodik a közhangulata a Borbé féle Ferencvároshoz való szerződés.
Egyébként március 7-e után veszített újra NB1-es mérkőzést a Győr. Persze tudjuk, hogy nagyrészt Borbé Balázs irányította az Etót, úgyhogy hogy veretlen maradt sokáig, de ez is igaz, hogy Efrain Juárezzel a tegnapi napig veretlen volt az Etó, és ő is arról beszélt, hogy a védekezésben megvan az elképzelése az Etónak, azért egy betömörülő ilyen három belső védős rendszerben lép pályára most már hétről hétre a győri csapat, és és azt fejtette ki, hogy talán támadásban vannak, vagy voltak legalábbis a Ferencváros ellen minőségi problémáink. Hogy látod, hogy az Eto kapcsán látva a távozókat ott is, illetve akik érkeztek is akár, de azért megmaradt jó néhány kulcsjátékos a bajnok csapatból, tehát azért azt ne veszítsük el, vagy ne felejtsük el. Mennyiben változik a játéka az Etónak?
Nyilván maga az, hogy más védekezési szisztémában játszik, ez egy változás. Nyilván a Győr szempontjából azért majd most kezdődik, nyilván a hétvégi meccset egy kicsit vegyük ki még ebből, amikor heti egy mérkőzés lesz, tehát a Győr is azért a nemzetközi kupában, ha nem is sikeresen, de azért játszhat a meccset.
Az Eto a Honvéddal fog majd vasárnap egyébként a derbi után találkozni. Na most nem is tudom, még az Újpesttel is foglalkozzunk egy kicsit esetlegesen, hiszen jön a derbi, és az Újpest meccset tudott fordítani hazai pályán a Vasas ellen, egy olyan első fél idő után, amikor azért nehezebben tudtunk miről beszélni, bár mi azért a stúdióban megvédtük, mert taktikai szempontból nagyon felkészült volt mind a két csapat, és azért az intenzivitás, az, hogy intenzív volt, az nagyon lehetett érezni az első játék részben, és szerintem őket az Újpest játékán is. Tehát ez a fajta lendület, amely kitartotta a mérkőzéssel, és talán a fordulatot is hozta, hiszen aztán a második játék részben a Vasas kezdett jól, megszerezte a vezetést, de az Újpest egy jó két perc alatt nem csak az eredményt, hanem úgy lélektanilag is maga felé billentette a mérleg nyelvét, és meg tudta nyerni. Mekkora jelentősége van annak, hogy most ezt a Vasas le tudta győzni az Újpest, és hogy a derbi ellen előtt tudott nyerni?
Hát én azt gondolom, minden győzelemnek, amit egy csapat hátrányból ír el, annak jelentősége van. Az Újpest ráadásul nem először került hátrányba a bajnokság folyamán, és nem először fordította. Tehát ezt nem tudom, meddig tudja az Újpest, hogy 0-1-ről indul a mérkőzés. Ugye ezen a meccsen 70 percig a Vasas jobban játszott. Az Újpest örülhetett, hogy csak egy góllal vezet a Vasas. A Vasas a második, nagyon kulturált játékot játszik egyébként egész szezonban a Vasas, újonc létére. Ott kérdés, hogy két olyan meccset vesztett el a Vasas, ugye a Puskás meg az Újpest ellen, amelyiken mind a kettőn szerezhetett volna pontot. De mégis elbukta, ennek ellenére azt hiszem a Vasas az eddigi szereplésével nem lehet elégedetlen. Az Újpest számára viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy az Újpest, ha rendre a hajrában fordítasz, akkor az azt jelenti, hogy egyrészt fizikailag rendben van a csapat, másrészt, és ez volt a Vasas elleni mérkőzésen is, hogy a kispadról be tudsz állni olyan játékos vagy játékosok, akik meg tudják változtatni a mérkőzés menetét. Most nyilván, ha te a Grupama arénában egy nullás hátrányba kerülsz, akkor lehet, hogy bejöhet bárki, a Fradit azért nagyon nehéz megverni, ha vezet, de az, hogy pillanatnyilag, és nem tudom erre mikor volt példa, hangsúlyozva, hogy az FTC egy meccsel kevesebbet játszott, de hogy úgy jön el egy derbi, és nem az első vagy a második fordulóban, hanem a bajnokság hetedik fordulójában, hogy az Újpest előrébb áll a táblázaton, mint az FTC. Ilyen azért szerintem rég volt. Ettől függ, és ugye hát nyilván egy rendkívül hosszú nyeretlenségi sorozat, hozzáteszem, ennek a mérkőzésnek sem hiszem, hogy az Újpest lenne az esélyese.
Hát 11 év most már, ugye?
Igen, hát 2010. decemberében nyert 1-0-ra
az Újpest.
Újpest. Hozzáteszem, hogy ugye Dibusz, vagy például Nagy Ádám, aki 10 évig nem játszott, ő most is ott lehet a kezdő 11-ben, hát az Újpestnél már gyakorlatilag senki, de ez egy nagyon, nagyon érdekes rangadó lesz, és egészen más lelkiállapotban játszhat az Újpest, mint hogyha a Vasas ellen elvesztette volna a meccset, de az biztos, hogy az FTC ellen az, hogy 70 percig az ellenfél jobb, és 20 percig te vagy a jobb, az valószínűleg kevés lesz. De hát az Újpest is tanulgat a saját hibáiból, és biztos,
hát igen, meg ott van a dobogom. Már csak azért is mondom, mert ugye beszéltél róla, hogy a legtöbb csapat úgy gondolkodik, hogy azért csak ott lesz az első 11 hely valamelyikén, de melyik klub az, amelyik kimondja, hogy na bajnoki címet szeretnénk nyerni a Fradi kapcsán, ezt már tudjuk. Akkor úgy kérdezem, hogy a Fradin kívül, vagy hogy ott szeretnék lenni a dobogón, és a nemzetközi kupaporondra vágyom. És azért az Újpestnél az ambíciók megvannak. Készen áll-e már szerinted a csapat arra, hogy el is érje ezeket. És most függetleníthetünk a derbi eredményétől, mert hogyha a Ferencvárostól kikap, még akkor is megvan az esélye mindenre. De hogy látod most az újpesti projektet jelen pillanatban?
Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évben az Újpest valamennyit fejlődött. Azt nem tudom, mert azt nyilván Dárdai Pál vagy Szélesi Zoltán tudná megmondani, hogy annyit fejlődötte, amennyit szerették volna, hogy fejlődjön. Ugye Dárdai többször elmondta, hogy ez nem megy egyik napra a másikra. Ő az első négyet jelölte meg ebben az esztendőben, tehát oda kell már érni az Újpestnek. Most nem arról van szó, hogy maradjunk benn, ahogy ugye korábban említette.
Szendrei Norbert, bocsánat, odaigazolt. Szerintem egy nagyon fontos játékos lehet még a középpályán, illetve Zeke Mário is oda csatlakozott. Talán ő most már pályára is lépett.
Igen,
ugye
igen,
eltiltott volt az előző körben.
Furcsa helyzetben, ugye a Paks játékosa volt, kiáltották az Újpesten, és a következő héten nem játszhatott az Újpestben eltiltása miatt. Tehát ugye Margráf onnan elment egy meccs után Dániába, tehát oda kellett valaki. Tehát én azt gondolom, hogy létszámra megvan az Újpest is, nyilván játékot kell majd finomítani, nyilván akármennyire is mondják, az nem tesz jót, ha egy lecserélt játékos Horváth Krisztoffer és az edző Szélesi Zoltán között ilyen dolog történik a partvonal mellett.
Bocsánat, de erről nyilatkozott Szélesi Zoltán rögtön a lefújás után, mindent megbeszéltek, le is pacsiztak, és ugye azért a győzelem az mindig
persze
könnyen békíti meg a feleket.
Hát ráadásul ugye a becserélt Krajcsovics hozott össze egy 11-es, tehát én azt gondolom, hogy az Újpestben mindenkire lehet számítani. Most már, hogy teljes lesz a keret, most lemegy ez a derbi, utána van egy kupa hét, és aztán pedig még egy forduló, és utána jön a válogatott szünet. Tehát én ezeknél, gyakorlatilag az összes csapatnál az, hogy igazán összeáll a játéka, azt a válogatott szünet utánra várom. Az Újpestnek megvannak a maga erősségei, de megvannak a maga gyengeségei is, rögzített játékhelyzetek elhárítása.
Igen, a kapott gólok kapcsán beszélt talán Szélesi Zoltán is arról, hogy azt kellene csökkenteni. Akár a Ferencváros ellen is fontos lenne, hogy esetlegesen úgy tudják lehozni a meccset, hogy ne kapjanak gólt. Ugye 10 kapott gól eddig 6 mérkőzésen. Hát igen, ebben még előrébb tud lépni az újpesti együttes. Egy mondatot azért beszéljünk a Kispest Honvédról itt a végén, mert megszerezte az első győzelmét az NB1-be. Visszajutott együttes, méghozzá a Zalaegerszeget gyűrte le 1-0-ra, és most taktikailag ismét volt egy kis változtatás a vezetőedző részéről, egy ilyen 3 belső védős rendszerben, azt megelőzően a Vasas ellen Urblikot próbálták kivenni, egyébként sokáig elég jó sikerrel. Tehát megvan azért itt a taktikai elképzelés is a Honvédnál. Hogy látod most őket eddig az első osztályban visszatérve?
Én azt gondolom, ez az idény, amikor a két feljutó, ugye nagyon-nagyon sokáig a két feljutóból legalább az egyik mindig kiesett. Aztán volt olyan, hogy nem, azóta ritkább. Itt a két feljutó szerintem masszívan reménykedhet a bentmaradásban, ami egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan csapat, amelyik nagyon-nagyon lefelé kilógna a mezőnyből. Ugye volt itt a Nyírmót, volt itt a Békés Csaba, a Kaposvár, most az elmúlt 10 év a Kazincbarcikáról gyakorlatilag majdnem le a kalappal előttük, hogy följutottak, de azért majdnem mindenki azt mondta, hogy hát ki fognak úgyis esni, és ki is estek. Most ilyen csapatot nem látok, és nagyon-nagyon fontos, ugye a Honvéd egyetlen egyszer kapott ki eddig a bajnokság során, de hogy nyerjen egy csapat. És egy ilyen győzelem, ráadásul úgy tűnik, hogy egy közvetlen vetétás ellen, mert az Alaegerszeg is inkább alul van most, sőt most legalul, mint fölül, ez sokat jelenthet.
Tele fiatal magyarral ott, igen. És azért, akikben nem csak jelen, hanem jövő is van, tehát ezt se felejtsük el.
Igen, és én azt gondolom, hogy az előző forduló is azt bizonyította, ahol ugye volt 3 döntetlen, meg 3 győzelem, hogy aki nyerni tud, bárhogy, bármilyen különbséggel, bármilyen módon, az nagyon-nagyon sokat jelenthet. Hát ugye ez az egy győzelem, egy olyan győzelem, ahol a támadás során volt egy kezezés is, nézte a VAR, tehát nyögvenyelős győzelem volt, de ez ugyanannyit ért, mint az addigi 4 fordulóban szerzett 3 pont. Tehát igazából nyerni kell, mindegy, hogy, és talán visszakanyarodva, amivel elkezdtünk, ezért igazoltak az utolsó pillanatokban a csapatok. A listavezetőtől szinte, bár a Puskás ilyen nem igazolt, de mondjuk a vesztett pontok alapján listavezető Ferencvárostól kezdve az utolsó Zalaegerszegi, majdnem mindenki támadót, csatárt, mert valahogy a meccseket meg kellene nyerni.
Hát meglátjuk, hogy ki tud nyerni. Ezen a hétvégén a 7. fordulóval folytatódik, tehát az OTP Bank Liga is lesz egy derbi vasárnap 17 óra 45 perctől, természetesen élőben az M4 Sporton. Pisti, köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönjük meg. Egy hét múlva jelentkezünk újra a podcast műsorunkkal, mára köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Hegyi Márta, aki az U15-ös női jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, és a felnőtt válogatottnál még augusztusban 2 hétig ott volt a fejlesztő táborban is. Ez adja a beszélgetésünk apropóját. Szia Márta, hát először is azért mutassuk be egy kicsit nem csak a női jégkorong és a te kapcsolatodat, hanem ugye a jégkorong és a te kapcsolatod, tehát hogyan alakul. Szülőként, játékosként miként kerültél ebbe a sportágba? Szia még egyszer!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a meghívást először is. Hát ez egy elég összetett kérdés, amit most feltettél. Ugye én világéletemben kicsi korom óta jégkorongosok között nevelkedtem. Szomszéd, telek szomszéd, mindenki jégkorongos volt, és valahogy adott volt, hogy én elkezdtem korcsolyázni, mert 2 évesen Újpesten húzogatták a kezemnél fogva a játékosok, tehát így viszonylag korán jégre kerültem.
Tehát ez még a nyitott megyeri úti.
Így, pontosan.
Akkor te láttál Fradi Dózsa meccseket
mindent is. Én nagy rajongó voltam, Újpestsállal a nyakamba aludtam, és én ugye Újpesten nevelkedtem. És minden meccsen ott voltam, tehát amint csak lehetett, én részt vettem. Még a nyitott Újpest pályán, tehát hogy én tényleg abból az időből származom, és akkor ahogy jött az idő, én egyre többször, ugye minden közönségégen kín voltam, nem tudom mennyire van meg neked, hogy ott mindig volt közönségég, már nem emlékszem hétköznap, melyik nap, de hétvégén egészen biztos.
A nyitott pályákon aztán végképp ez kellett az embereknek, tehát hogy közönségkorcsolyázás legyen, mondjuk a fedett pályákon is van ugyanúgy, most káposztás megyen, csak a jégidő egy kicsit.
Meg a feeling szerintem azért
más. Így van, igen. Mint a Városligetben is, amikor kimennek az emberek korcsolyázni, az aztán végképp más, mert az ugye festői környezetben.
Igen,
van.
Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mennyire tudtak jeget csinálni akkor, hogy március volt egy, nem emlékszem rá melyik évben, de volt, hogy március 15-én zárt az Újpest pálya, és konkrétan bokáig érő vízben korcsolyáztunk, de még volt jég is tűzött a nap, tehát ilyen nagyon ilyen szürreális a kép, de nagyon szerettem. Visszatérve, ott élezett a Balogh Tibor, szerintem mindenki ismeri Balogh Tibi bácsit, akkor még ott a melegedőbe, vagy ott mellette élezgetett közönségkorcsolyákat gyakorlatilag, és mindig oda mentem hozzá, és kérdeztem tőle, hogy nem akar egészen véletlenül egy női csapatot csinálni, és mindig így elhesegetett, hogy jaj, nem, egyáltalán eszébe se jutott semmi.
Sokszoros válogatott egykori kapusról
beszélünk. Így igaz, Kuka bácsi, és egyszer...
Engedte, hogy bácsiznod?
Nem bácsiztam soha.
Azért mondom, mert szerintem azt nem
olyan. Hát a gyerekek szokták, de én nyilván nem, én nem bácsiztam. És egyszer mentem haza, és megállított, és kérdezi tőlem, hogy te küldtél-e ide két lányt, hogy csináljunk egy csapatot. Mondom, én ugyan nem, azt sem tudom, hogy miről beszél. És képzeld el, hogy oda ment hozzá két lány, hogy van-e női jégkorong csapat, mert ők szeretnének jégkorongozni. Na és innen indult a mi kis kálváriánk, ez azt hiszem 91 decemberében volt. Volt már női jégkorongozó, mindenki ismeri Kolben Heyer Zsuzsit, ő akkor már játszott, az öccse is játszott akkor, és ő fiú csapatba hokizott. És ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mi láttuk őt, mint lány játszani fiú csapatban, mert ugye nem volt női jégkorong.
Ő a hazai szövetség jelenlegi elnöke egyébként, igaz, csak egy megjegyzés.
Így igaz, abszolút. És nagyon aktívan tevékenykedik, és azóta is nagyon sok mindent tesz a női jégkorongért, ezt meg kell hagyni. És így indultunk el gyakorlatilag 91 decemberében, de 92 januárjában meg volt a csapat. Tehát annyira népszerű volt, úgymond, hogy ez így a szájúgy, nem volt még internet, meg közösségi média, hogy az ember így el tudja küldeni, és mindenki szájról szájra terjedt, hogy van egy ilyen női lehetőség, női csapatban való játékban való lehetőség, és akkor 92 BC-ben megalakultunk. Tehát innen indult az én jégkorong pályafutásom, és akkor ugye megalakult a csapat, akkor még Lombardi volt egy olasz ilyen pizzázó, és annak a neve ez volt, HC Lombardi, ez volt a nevünk.
Szponzor?
Szponzor, képzeld, elő volt a szponzorunk, nem is emlékszem, már annyira rég volt tényleg.
Ez és a akkor... női jégkorong sport hőskora.
Abszolút, abszolút, a kezdeteknek a kezdete, és akkor utána lett a Marilyn, meg a Burger King, már a Fradinak nem tudom akkor mi volt, Burger King, vagy nem is tudom, mi volt a neve, valami, nem tudom, már ilyen nagyon, az is nagyon rég volt, és akkor innen indul gyakorlatilag a az én jégkorong pályafutásom, akkor ugye jöttek az első válogatott meccsek, stb. És akkor ugorjunk egy nagyot az időben, mert nyilván az a sok minden eltelt, és akkor ugye 2001-ben megszületett az én fiam, és ő is elkezdett nyilvánvalóan hokizni, mert valahogy ez úgy alakult. Az apukája is régen játszott, ő még amatőr szinten, ő is Újpesten, és akkor valahogy ez így kialakult, és akkor innen indult gyakorlatilag az, hogy ő elkezdett hokizni, és gyakorlatilag az én edzői pályafutásom is az ő hoki játékának köszönhető, mert egy idő után, amikor még Ágyor Péter bácsi Isten nyugosztalja, ő volt az edzője a Budapest Stars-ban, mi ugye Délpesten laktunk, és a Stars ugye a Vasaspályán, a mostani Vasaspályán edzett, és volt egy délpesti régiója, és azt itt ugye oda vittük hokizni.
Ez ugye a Budapest Stars-nak a József Attila lakótelepi Lobogó,
Lobogó
utcai, ami egyébként én még ott tanultam úszni, de aztán jégpálya lett belőle.
Most is lehet úszni, hogyha nagyon leengedik a jeget, de nem annyira érdemes. És megszűnt ugye ez a lobogó, nem tudom milyen lobogó kifolyólag, és akkor így próbáltak mindenkit integrálni a Fradiba, mert akkor még Coca bácsi volt ott, és valami miatt nem tudom megmondani, valahogy nem éreztem azt az akkori klubokba, vagy az edzőkbe, hogy én szívesen ott játszhatnám a gyerekemet, most, hogy ez személyes, vagy nem személyes, nem volt benne ilyen, csak egyszerűen valahogy nem volt meg az érzés, hogy hú, itt jó helyen lenne, nem tudom miért. És akkor úgy alakult, hogy tudtunk csinálni egy csapatot a Pesterzsébeti jégpályán, illetve kicsit a kis stadionnal, vagyis hogy nem is a kis stadionnal, meg nem tudom mennyire emlékszel rá, hogy volt a műjégpályának hátul, a műjégpály területén belül hátul egy szintén egy jégpálya, és ott is edzegettünk.
Tehát
egy ilyen sátorpálya.
Aha,
igen. És akkor ott kaptunk helyet, meg Erzsébeten, és akkor megalakultunk, mint MTK. Jégkorong szakosztálya.
Aztán ebből lett az ESMTK. Tovább így van, kellett állni.
Tovább kellett állni, igen. Tovább álltunk, akkor lett az ESMTK, akkor ez már az erzsébeti Spartacus volt, ugye, ami az erzsébeti jégpályának a saját, úgymond, csapata volt. És onnan mentünk tovább, tehát gyakorlatilag én ugye az MTK-ból nem elmentem egy másik csapatba edzőnek, hanem átalakult a csapat név, és úgy mentünk tovább, mint SMTK, és akkor onnan mentem én egy pár év múlva tovább a Ferencvárosba, és akkor így gyakorlatilag a klubedzői pályafutásomat úgymond ott fejeztem be.
Talán 2025-ben, ha jól számoltuk, 2019-től, ugye 6 évig voltál a Ferencvárosnál, és előtte 15-től az SMTK-val, illetve hát ugye U8, U12-es ilyen vegyes fiúlányok közös csapatokat is edzesz, illetve hát az U14-esnek voltál a szövetségi kapitánya a lányoknál, most az U16-osnál vagy, de akkor még azt magyaráz meg, azt értem, hogy ilyen hokiürült család, férj és aztán gyerek is szülőként már az edzősködés felmerült, akkor nyilvánvaló valami végzettséget, papírt is szereztél, az hogy ment?
Igen, van egy végzettségem első, nekem is ilyen LTP-m volt, mert akkor még csak be kellett segíteni. Tehát voltam, hogy Péter bácsinak besegítettem, és akkor valahogy rákaptam erre, hogy itt hú, ez azért nem is olyan rossz, meg mit tudom én, de akkor még aktív játékos voltam, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kettő azért működött együtt, de azért nehezen, mert ugye hétvégén voltak a meccsek, meg egyebek, tehát azért ott az nehéz volt kivitelezni, és akkor utána végeztem el ugye az iskolát, az edzőit, és akkor onnantól fogva már ugye Béli Szentszámon nekem jelenleg, nem is törekszem az ára, valahogy ez engem nem annyira motivál, hogy Áli Szentszám legyen. Nem gondolom azt, hogy minden a papír, tehát nem feltétlenül attól van valakinek nagy tudása, hogy elvégzi mondjuk a TFN az A minősítésű edzői iskolát, és én megmaradtam ezen a szinten, már hogy a B szinten, és azzal rendes iskolám van természetesen, tehát.
Nem beszélve arról, hogy azért így a szavaidból, beszélés stílusodból az következik, hogy te egy nagyon határozott ember vagy. Voltam már a Nemzeti Sportrádióban egy olimpiai selejtező női jégkorongtorna kapcsán, és szakértőként itt bent. Szigorúság a legfontosabb, vagy a pedagógia is? Ugye itt egy nagyon fiatal korosztályokról beszéltünk, U8-tól U16-ig.
Hát ez nem ennyire fekete vagy fehér, azt gondolom. Tehát a kettőnél meg kell találni a határt. Én mindenképpen azt gondolom, ezek gyerekek. Tehát még azt mondom, hogy a 18 éves srácok, fiúk, lányok is gyerekek maguk módján. Nem léptek ki még a nagy életbe. Tehát első körben, ha már választanom kell, akkor a pedagógia. Azon kívül, hogy én határozott vagyok, én próbálom velük megtalálni a hangot, és nem feltétlenül dirigálni, vagy parancsolni, vagy szabályokat megszabni. Vannak nyilván olyan szabályok, amiket be kell tartani, de hát ez mindenhol van, az iskolában, az óvodában, a bölcsödében, gyakorlatilag mindenhol van ilyen. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a pedagógia, hogy partnerek legyünk a gyerekeknek, és próbáljuk meg a lelki oldalukat támogatni. Szerintem most jelenleg abból van kevesebb a világban is mindenféle tekintetben, az iskolát beleértve. Inkább azt mondom, hogy az elvárások nagyok, viszont maga a pedagógia, az a lelki része, az nem annyira van előtérbe helyezve, hogy így fejezzem ki magam.
Mit szeretsz legjobban ebben a munkában? Tehát most ugye U16-osokat edzesz válogatott szinten, és hát ugye ez már egy olyan korosztály, ha abból indulunk ki, hogy a felnőtt válogatott próbál először is visszajutni az elitbe, a világ elitbe, most kiesett ugye 2025-ben Csesze-Budajovicében onnan, és a hazai VB-n nem sikerült feljutni, már csak egy csapat jutott fel, és az a francia volt, pedig a franciákat az első meccsen legyőztük hosszabbításban, de a keresztbeverések után megint a szlovákok tettek nekünk keresztbe, de hát ez már a mi sorsunk, szóval most majd jövő novemberben az új rendezési szabályok, vagy az új időpont és az új menetrend alapján csak jövő novemberben lesz a milánói VB, ahonnan vissza lehet jutni az elit VB-be. Na, de az U18-as korosztály viszont bent maradt, nem csak feljutott Budapesten, hanem 26-ban bent maradt a tengeren túlon az elit VB-n, nagyon jó szerepet, és most az Csehországban lesz 27 januárjában, sőt, mennek téli Ejófora is. Szóval milyen ez az U16-os korosztály, mert azt látjuk, a felnőtt és az U18-as korosztály is úgy összeér, hogy rengeteg tehetség alakult, vagy fejlődött és épült be folyamatosan a felnőtt válogatottba is.
Hát jelenleg is van olyan játékos, aki U16-os korosztály és a felnőttben tevékenykedik aktívan. Tehát,
Hízni Réka Efi ugye még csak 17 éves múlt, és már tengeren túlon tanul.
Így van, de például van egy Tamás Helgánk, aki most jelenleg a felnőtt válogatottal van, tehát hogy ő velük edz, belük dolgozik, ő is nagyon-nagyon tehetséges, de hogy a kérdésedre válaszoljak, valóban én azt gondolom, hogy ez a 16-os korosztály, ez már azért egy nehezebb falat. A 14, azt mondom, hogy még ott nagyon változatos, ugye tényleg ott tehetséggondozásról beszélünk, az azt jelenti, hogy mindenkit megnézünk, sőt, még fiatalabbakat is, mert egyébként azt azért hozzáteszem, hogy vannak annyira fiatal lányok, akik még nincsenek a korosztályban, tehát mondjuk esetleg még csak 10 évesek, de már számolunk velük, mert annyira ügyesek, tehát hogy azért itt vannak kiemelkedő tehetségek. A 16-os korosztály az már az a korosztály, ahol sok minden van előtérben. Ugye egyrészt készülünk a 18 felnőttre, tehát azokat az elveket kell követnünk, hogy amire oda eljutnak, ne kelljen már visszanyúlni tanulásba, de ugyanakkor még fejlesztünk is. Tehát van egy egyéni fejlesztés, egy csapatkohézió, és van még plusz egy fölfele iránymutatás, hogy ide kéne eljutnunk, és ahhoz már itt meg kell ezt alapoznunk. Tehát azért ez egy valóban összetett feladat, pont ugye, amikor volt az a skill tábor, a Pilók Martinnal, aki ideig a 16-os szövetségi kapitány volt, most ő ugye föllépett a 18 felnőttbe, vagy hát inkább a felnőttbe, meg a 18-ba is bent van és segít, viszont ő nálunk most a 16-ban lesz a mentor, tehát ő fog engem ugyanúgy segíteni a továbbiakban, hiszen az elmúlt évben ő vezényelte a 16-osokat, és vele együtt próbáljuk meg az egész éves tervet úgy megszervezni, meg kitalálni, hogy az beleilleszkedjen teljesen a 18-as következő évi programba is, tehát hogy valami mentén menjünk, tehát nem ez a most éppen mit csináljunk, hanem fölépítjük tényleg az augusztustól az Európa kupáig, hogy mi a terv, mit szeretnénk elérni, és amire vissza is kérdeztél, és itt már nem tudjuk azt mondani, hogy csak egyéni fejlesztésről beszélünk, van igen, korcsafejlesztés, van skill, stb., viszont nekünk most három programunk lesz idén. Tehát három olyan program, amire készülni kell, hogy az EOF, az ORV, illetve az Európa kupa. És ezek mind-mind azért
reménységek,
igen, van ez a torna jellegű, amiben ez a fesztivál.
Igen, az a téli EOF, és aztán
és utána... És aztán ugye az Európa kupának a dátumát még nem tudjuk pontosan, de ugye van az Európa kupa, ami minden évben megrendezésre kerül. Tehát gyakorlatilag ezekre is készülni kell, ugyanakkor pedig élénk kell arra is figyelni kell, hogy mire elérünk a szezon végére, addigra egy olyan játékost tudjunk feladni a 18-ba, nyilván aki másodéves, de az első éveseknek is áll a zászló, tehát hogy igazából azok is, ők is fel tudnak játszogatni, hogy készen legyenek. Tehát azért eléggé nehéz a helyzet, viszont hál' Istennek vannak nagyon tehetséges játékosok, vannak akik már a 18-al tudnak edzeni, van aki mondom már a felnőttel, tehát azért eléggé széles ez az olló, hogy így mondjam, tehát van miből dolgozni, viszont abból is látszik az, hogy van kihez. Tehát a korosztályon belül is van kihez dolgozni, tehát hogy széles az olló.
Ahogy beszélsz erről, annyira csillog a szemed, hogy adja magát a kérdés, hogy például a gyerekek csillogó szemmel bírják-e ezeket a kiképzéseket, mert hát ez egy komoly edzés, ugye a jégidőre már utaltam, biztos, hogy van nagyon korai, meg hétvégi torna, tehát hogy nem egy babazsugor ez a sporták sem, mármint a jégkorong, és hát a jéghelyzet, hogy hol tudjatok és mennyit edzeni.
A 16-os válogatottról beszélünk, vagy most általában a
16-os kapcsán úgy általában inkább?
Én azt gondolom, hogy ez a sport, ez másképpen nem működik, csak nagyon nagy elhivatottsággal. Tehát ez nem egy tömegsport. Itt azért nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni. Itt rengeteg olyan skill van, amit teljesíteni kell az állóképességtől, az erőléttől kezdve a gondolkodásig, tehát itt tényleg a másodperc töredéke alatt kell egy jó döntést hoznod. Tehát azért ez nagyon összetett sport. És azt mondom, hogy aki eljut akár a 18-ig, vagy eljut már 16-ig, és főleg a lányoknál, azért elég elhivatottak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek bele, rengeteg munka van benne, azért azt is hozzá kell tenni, hogy van egy egyéni olyan fejlesztésünk például, amit a száraz edzőink csinálnak, hogy van egy olyan program, hogy van egy applikációjuk, ami alapján a száraz edzők különböző feladatokat adnak ki nekik szintjükhöz mérten, hogy fejlesszék ugye az állóképességüket, a fizikalitásukat. Nyilván vannak olyan klubok, akik szerényebb helyzetben vannak, és nem tudnak mondjuk annyit edzeni jégen, vagy egyáltalán nincsen olyan száraz edzési lehetőség, ami mondjuk van sok helye, hogy komplexumok van, most nézd, lásd, egy Vasasnál, egy Mátyásföldön olyan komplexumok van a száraz, de a vidéki kluboknál ez nem feltétlenül van így. Tehát vannak...
Hozzáteszem, ugye itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban, a stúdióban Hegyi Márta, aki az U16-os női válogatott szövetségkapitány, hogy de Mátyásföld is azért roppant messze van, egy budainak oda eljutni, az egy komoly tevékenység, hát nyilván csak kocsival lehet, mert egyébként órákat utazik, csak úgy megjegyzés.
Abszolút.
Tehát, hogy mennyire elhivatottnak kell lenni szülőknek, gyerekeknek, hogy ezt ne unja meg, mit csinál a kocsiban, amikor utaznak két órákat.
Igen, nyilván attól függ, hol játszik, mert Budán is azért van lehetőség sportolni, de tény és való, hogy vannak olyan, tehát ha a gyerek olyan kvalifikációkkal rendelkezik, vagy kvalitással, bocsánat, rendelkezik, hogy mondjuk egy olyan csapatba kell játszani, ami jelenleg mondjuk egy A-kategóriás csapat, most nevezzük így, ami mondjuk az ő vonzás körzetében nincsen, akkor valóban nagyobb távolságokat is meg kell tenni.
Ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy azért
igen,
nem...
Igen, abszolút, ezt teljesen jól mondtad,
nem
és jól látod.
Nem egyszerű.
Nem, és vannak tényleg korai edzések a gyerekeknek is. Például az én fiam, az Kispestről járt, tehát Újpestre szinte minden nap, U18-as koráig, 14-től. És a metron tanult, tehát azért egy óra utazás volt oda, egy óra vissza, vagy kicsit több, mint egy óra, mert ugye a metrót, illetve a
buszakát, stb. Amikor már nem kocsival visznek valakit, hanem kőkeményen BKV-val kell menni, igen, vagy tömegközlekedéssel, hát próbálja ki valaki, és csinálja rendszeresen, és tanulja ott, azért az nagyon nagy kitartás, elhivatottságot jelent.
Elhivatottnak kell lenni, mind a szülői szempontból, sokszor egyébként azért előfordul, hogy a szülő elhivatottabb, mint a gyerek. Ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki akarja ezt jobban, a gyerek vagy ő, mert azért ilyet is látunk, hogy...
És akkor nem mondod azt, hogy ezt lehet, hogy más sportágat kellene? Tehát, hogy
volt már rá precedens, de nem, tehát azért úgy, tehát attól függ, melyik korosztályról beszélünk. Mert U8-U10-ben még ilyet nem mondasz, mert fogalmad nincs, hogy mi lesz a gyerekből. Tehát azért lehet, hogy még nem olyan kis ügyeske, de lehet, hogy utolérre több, de azért itt a kitartás, meg a munka... Ugye szoktuk mondani, hogy csak 10% a tehetség, az összes többi az hozható. Nem, de aki meg már eljut magasabb korosztályra, ott meg már vannak azért szintek, ahol tud játszani. Lehet, hogy egy válogatottban nem fog bekerülni, de miért lehetne hobbista? Tehát tényleg már annyi amatőr bajnokság van, hogy valahol úgy is megtalálja a helyét, hogyha szeret játszani. Én nem erről beszélek, én inkább arra, hogy sokszor azért azt látjuk, hogy nem is feltétlenül a gyerek kvalitásába képzelnek bele többet, hanem valahogy a szülő azt látja, hogy ebből majd a NHL sztár lesz a gyerek, meg mit tudom én, és azért a Majoros
a Gergő a
igen, csak most gondolkodtam, hogy mondjam, a felnőtt, igen, tehát a Gergőnek volt egy nagyon jó ilyen edzői előadása gyakorlatilag, ahol elmondta, hogy hány gyerek tud bejutni felnőtt szintre az utánpótlásból, és hogy az egy dolog, hogy velük edz, de hogy meccsre, tehát egy mérkőzésre, egy Fehérvárba, vagy bárhova. Ez a szám, ez igen csekély. Tehát tényleg azt mondom, most már ugye látjuk, érezhető egy picit a változás, hogy egyre több a fiatal, akit beintegrálnak most már a csapatokba. Ez most elég érezhető ebbe a szezonban, hogy rengeteg új fiatalitás van.
Hát lásd, az Elite VB-n ugye most a sorozatban harmadszor lesz ott a felnőtt válogatott, és jövő májusban Németországban, és bizony egyelőre jól megy nekünk ez a egy meccset nyerve, bennmaradunk, de hát mivel sokan tudjuk, hogy ez is egy irrealitás, hogy mi ott vagyunk, de mégis bennmaradunk, viseljük a pofonokat, ami a laikus számára úgy megmagyarázhatatlan, hogy milyen jó abban, hogyha 10-1-re kapsz, hát nyilván semmi, de hát ott kell lenni, oda kell jutni, meg bent kell maradni, hogy egyáltalán játszhassál.
Azért az nagyon fontos, hogy Magyarország hol helyezkedik el azon a hoki térképen.
És hát nem az Elite VB. A mi helyünk, sokan mondjuk, azt nem tudom neked erről mi a véleményed. Szerintem ez sem egy... férfi, a női nyilván közelebb van, hiszen majd mindjárt még beszélgetünk arról, hogy hát az olimpia az igazából csak a női vonalon elképzelhető. Ezt én mindig ilyen sarkosan mondom, hogy a férfiaknak hát három meccset, három kazak meccset, vagy három... mit mondjak, majdnem azt mondja, a lengyeleket se tudjuk megverni, vagy a lengyel szintű csapatot háromszor egy olyan meccsen, ahol, vagy egy olyan tornán, ahol csak a győztes megy az olimpiára, ezt lemerem írni, hogy kimerem jelenteni, hogy fejlődünk, felfelé haladunk, vagy előre, de még nem tartunk ott, hogy három nap alatt három meccset megnyerve kijussunk egy olimpiára.
Ezen kell dolgozni.
Mert ez kőkemény. De nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba egyébként, abszolút. És ehhez kell az Elite VB, a rengeteg ilyen alcsoportos szintű ellenféllel a meccs.
Meg a jó hazai mérkőzések is, tehát a bajnoki mérkőzések, hogy olyan színvonalak legyenek, ahol ténylegesen felén tudunk. Tehát azért ez nagyon fontos, olyan tornákon részt venni, én azt gondolom, évközben, ami fejlesztő hatású. Tehát nem feltétlenül azért kell elmennünk egy tornára, hogy mi nyerjünk. Nyilván mindenki szeretjen edzőként a legrosszabb egy vesztes csapat mellett állni, tehát hogy nem azért, mert tehát sajnálod őket, nyilván a beletett munka is ott van, hogy tudod, hogy dolgoztak érte, és mondjuk nem sikerül, viszont ennek az útja az, hogy mi eljussunk arra a szintre, hogy sorozatban tudjunk meccseket nyerni, olyan fizikalitással, ugye most már engedni fogják a női jégkorongba is a testjátékot, tehát azért erre is most már a skill táborban például erre helyeztünk hangsúlyt, hogy...
Na mesélj, akkor most érünk oda, hogy női válogatott, igen, ott voltál két hétig a felkészülés során ebben a képességfejlesztő táborban.
Így van, azért a Sunny Kelly Delaney Collins nagyon-nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik. Nagyon
szövetségkapitány, és ahogy már mondtam itt Hegyi Mártával, hogy beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, hogy nagyon fiatal ez a társaság, ne felejtsük el, hogy Garát Gasparics Fanni anyuka lett, Huszárk Alexandra szintén hamarosan. Szóval ez egy folyamatosan átalakuló csapat, de nagyon sok fiatallal.
Így van, rengeteg a fiatal, ez a skill tábor is úgy volt megszervezve, hogy voltak benne, ugye felnőttek 18-asok, és volt 16-os is. Tehát nagy része az, hogy én ott voltam, az annak is volt köszönhető, rengeteg olyan játékos is ott volt, akivel én dolgozok majd a szezonban, megismertem, mert dolgoztam is velük, hiszen az elmúlt két évben én a Martinnal együtt dolgoztam a 16-os válogatott mellett, mint másodedző. És Egy nagyon jó felépített program volt, nagyon jól szétszedve az alapokban, mit tanulunk, tényleg ilyen nagyon finomítások, tehát az, hogy erre most van idő, a szezon közben arra már nem feltétlenül van, hogy egyénileg ennyire a skill, azért is volt skill tábor, mert tényleg az egyéni skillekre fektette a hangsúlyt, azt, hogy fogom az ütőt, hogy fordulok, az élváltások, a súlypont áthelyezés, hol fogadom a korongot, hogy teszem át egy mozdulattal, hogy lövöm el gyorsan. De rengeteg olyan apró nüansznyi dolgot érintettünk, köztük például most már a testjátékot, tehát rengeteg olyan feladat volt, amiben az ütközést gyakorolták a lányok nyilván szabályos keretek között és abszolút kontroll alatt, hogy hogyan tudok szabályosan ütközni, hogyan fogadok egy ütközést, hiszen ők erre azért akár fiú bajnokságba játszanak, akár nem, azért azt tudni kell, hogy a fiú bajnokságban is azért a fiúk akárva akaratlanul figyelnek a lányokra. Tehát nem úgy fog odaérkezni egy ütközésre, mint mondjuk egy fiú kollégához, hanem azért, ha látja, hogy az egy lány, meg nyilván tudja, akkor nem feltétlenül akarja levágni a fejét, idézőjelben mondva, hanem azért finomabban érkezett. Tehát nem feltétlenül vagyunk még mi erre annyira felkészülve, pont ez a lényege annak a fejlesztésnek, amit elkezdtünk, hogy ezeket is gyakoroljuk, hiszen ha belépünk majd ebbe, és azért, ha megnézel egy elit VB-t, azért az amerikai, kanadai, és ezek a lányok azért már épp a határát súrolják a sodrásnak és az ütközésnek, tehát nagyon jól alkalmazzák és használják a testüket, viszont ezt fel kell nőni fizikailag is, technikailag is, mert az ütközés nem csak fizikai, hanem egy technikai dolog kivitelezés, hiszen tudnom kell fogadni, tudnom kell adni magát az ütközést, hogy érkezek oda, annak van egy technikai kivitelezése, olyan, mint a súlyemelés. Mindenkezd, hogy ez erősport, de fizika egyrészt, illetve technika. Hiába vagy te nagyon erős, hogyha nincs jó technikád, nem fogod tudni kifelemelni, és ugyanez van a hokiba is. Ha nem, hiába vagy erős, hogyha nem áll stabil lábakon, és nem úgy érkezel oda, akkor valószínűleg nem biztos, hogy te fogsz jól kikerülni egy ütközésből. Tehát visszatérve a táborra, nagyon sok mindent érintettünk, és mondom, inkább ezekre a kis apró finomításokra helyezve a hangsúlyt, hogy gyorsabb és fizikális hokit tudjunk játszani a későbbiekben.
Jó vagy rossz, előny vagy hátrány az, hogy csak 2027 novemberében, hiszen most már mindig novemberben, vagy legalábbis ősszel lesznek, igen, a világbajnokságok, és akkor jövőre szerepelhetünk ezen a bizonyos divízió 1-peres VB-n, ahonnan megint csak egy csapat juthat fel az elit VB-re, ami azért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hiszen utána jönnek majd olimpiai selejtezők is, és ez még a másik kis fontos témánk.
Igen, hogy jó vagy rossz, én inkább amit látok, talán pici, nem is az, hogy probléma, nem problémának neveznék, ami számomra egy nagy kérdőjel, hogy fogjuk kivitelezni a szezont, hiszen a felkészülésünk az elkezdődött. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy mi augusztus vagy július végétől elkezdünk készülni, és következő novemberig folyamatosan készülünk, de viszont valamilyen szinten, miután előrébb hozták gyakorlatilag fél évvel, ha jól számolom nagyjából, azt a fél évet valahol be kell
hozzuk. Hát április helyett november, így van.
Igen, tehát azért mondom, hogy ott a nyár, akkor
és
valahogy...
És most megkezdtétek ezt a szezont, ez lepörög.
És kezdődik egyből a következő.
Igen, lesz ugye április már egy Európa kupa, de utána már a novemberire kell, tehát olyan a pihenés nagyon át kell,
igen,
gondolni.
Igen, tehát ezen kell dolgozni, hogy azért, mert kell a regeneráció. Nyilván erre vannak ötletek, stábok,
meg
akik ezen dolgoznak.
Ugyanaz a problémájuk.
Hát igen, csak nálunk azért a jégkérdés is az lesz, hogy ugye mi nem edzettünk általában június végétől, mondjuk mint a július végéig, egy hónapot nem volt jég, vagy egy csomóan leengedik a jeget. Tehát azért a pályáknak...
Így van, Káposztásmegyeren is le kell engedni a jeget.
Tehát a pályáknak az adottságaiból kifolyólag is azért gyakorlatilag szinte csak Mátyásföld maradt, hiszen a Tüskébe is leengedték a jeget. Tehát hogy azért ez is kötött, azért vannak a táborok, mert a többi csapat nem áll meg, tehát a nyári táborok ugyanúgy mennek, nekik is kell jég. Tehát azért ennek nem csak a fizikális és tehát a pihenéssel összefüggő kérdéseket vett föl, hanem az, hogy tudjuk ezt kivitelezni pálya szinten is, hogyha egy pálya nem fog tudni teret adni ennek a felkészülésnek, hogy végig gyakorlatilag, most ha belegondolsz, akkor másfél évig edzünk, vagy, tehát hogy azért ez egy elég nagy kérdőjel.
És a másik egyben záró kérdőjel, hogy amikor legutóbbit beszélgettél a kollégáimmal az olimpiai selejtező, a németországi 25. februári olimpiai selejtező során, amikor a kiki meccsen végül is ugye elbuktunk, nem jutottunk ki az olimpiára. Hogy érzed, ez mekkora hátrány, vagy mit adhatott volna, mert a következő olimpiára megpróbál kijutni ez a fiatal csapat, de hogy éltük meg, illetve a játékosok már meséltek erről, de te miben látod ennek a nyilván a negatív hatását, illetve hogyan lehet ebből majd úgy kikerülni, hogy a következő olimpiai selejtező, miközben a rendszert is lehet, hogy addig rátalakítják, hogy igazságosabb legyen, ne az legyen, hogy egy gyengébb négyes, meg egy erősebb négyes, mint ami ugye bennünk is volt. Bízunk abban, hogy Kolbán Helyer Zsuzsiék ezt a Nemzetközi Szövetségben is jól tudják diplomáciailag megoldani, és az nekünk könnyebb lehet, bár hát az se könnyű, amikor amit már mondtam a férfiaknál, tehát akkor meg négy hasonszörű csapatból egy kijut az olimpiára, vagy kettő, az se könnyű, de szóval mennyire vetette vissza esetleg a magyar női jégkorong fejlődését ezt, hogy nem jutottunk ki az olimpiára?
Hát igazából én azt gondolom, hogy az idősebb játékosoknak volt igazából ez egy nagyon nagy érvágás. Amiről te beszéltél, egy Gaspar Ispani elment szülni, egy Huszexasza elmegy szülni, mert gyakorlatilag az ő sportkarrierjükben nem biztos, hogy már ez belefér időben, mert azért mérlegelni kell, van egy kor, van egy anyasági, tehát hogy gyakorlatilag valószínűleg ő náluk ezzel elnyomta a bélyegét arra, hogy nem folytatják idézőjelbe, de aztán lehet, hogy visszatérnek, tehát ez nem jelent semmit, csak hogy kérdője, hogy lesz-e még akkor annyi, hogy ők be tudjanak még integrálódni az akkori aktuális válogatottba, föl tudnak-e készülni, vagy mennyi fiatal tudja átvenni a helyüket. Az, hogy visszavetette őket, már hogy a lányokat, nyilván a pillanatnyi állapot, az igazságtalanság érzése időn túli volt, nagyon sokat ment ezen a matekolás, hogy most akkor ez mi történt igazából. Meg kell nyerni rendes játékidőben egy mérkőzést, és ezen kell dolgozni.
És nagyot nyertünk volna, ha kijutunk az olimpiára?
Én azt gondolom, hogy nem így fejezném ki magam, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem lett volna a magyar jégkorongsportnak, főleg a női téren, hiszen erre még nem volt példa.
Nem beszélve arról, hogy nyilván akkor az anyagi lehetőségek is megnőttek volna, de hát ezért kell most pillanat küzdeni, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönöm, Hegyi Márta volt itt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, az U15-ös női jégkorong válogatott szövetségkapitány, aki a felnőtt válogatottal is ott volt ebben a képességfejlesztő táborban még augusztusban. Köszönöm, hogy bejöttél.
Köszönöm a meghívást.
Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kap.